Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most elsőként arról, hogy az Egyesült Államok 10 milliárd dollárral járul hozzá a béketanács munkájához, jelentette be az amerikai elnök Washingtonban. Donald Trump az általa kezdeményezett szervezet első ülésén arról is beszélt, hogy a béketanács szorosan együttműködik majd az ENSZ-el és felügyeli annak megfelelő működését. Rozgonyi Ádám összeállítása.
What we're doing is very simple. Peace. It's called the border peace.
Donald Trump az Egyesült Államok békeintézetében több mint 40 a béketanácshoz csatlakozott ország képviselőivel tanácskozott. Az amerikai elnök megismételte az Egyesült Nemzetekkel kapcsolatos aggályait és kritikáit. Azt mondta, hogy az ENSZ-nek jobban kellett volna kapcsolódnia a konfliktusok megoldásába, mint eddig. Azonban azt is kijelentette, hogy az amerikai Egyesült Államok szorosan együtt fog működni az Egyesült Nemzetekkel.
The border peace is showing how a better future can be built starting right here in this room, and I want to let you know that the United States is going to make a contribution of $10 billion to the border peace.
Az amerikai elnök bejelentette, hogy 10 milliárd dollárral járulnak hozzá a béketanács munkájához. A béketanács megmutatja, hogyan lehet jobb jövőt építeni itt, ebben a teremben. Fogalmazott, hozzátéve, hogy ehhez az összeghez sok támogatást kaptak. Kiemelte, hogy sikerült véget vetni a háborúnak a gázai övezetben, és a béketanács országai több mint 7 milliárd dollár segélyt ajánlottak fel a palesztin térség támogatására. A fegyveres kontingens 12 000 rendőrt és 20 000 katonát sorakoztat fel Gázában a békefolyamat biztosítására. Az Iránnal való feszültségre kitérve elmondta, 10 napon belül kiderül, hogy vezetnek-e valahová a tárgyalások Teheránnal, és kiemelte, hogy az amerikai Egyesült Államok érdemi megállapodásra törekszik.
Prime Minister Orbán of Hungary, who has my complete and total endorsement for election.
Donald Trump teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a béketanács első ülésén. A találkozón résztvevő állam és kormányfőket bemutatva kijelentette, hogy a magyar kormányfő, idézem, hihetetlenül jó munkát végez a migráció területén. Utalta a közelgő országgyűlési választásokra is, és azokkal kapcsolatban is megismételte, hogy Orbán Viktor támogatja.
A magyar miniszterelnök szerint az amerikai elnök által létrehozott béketanács először a gázai rendezés ügyében tesz majd meghatározó lépéseket. Orbán Viktor Washingtonban a testület ülése után arról is beszélt, nincs olyan terv, hogy a tanács leváltsa az ENSZ-t. Rozgonyi Ádám összeállítása.
There is serious talks going on in Europe about the border of peace and its future role.
A magyar miniszterelnök új kezdeményezéseket tart szükségesnek a békeügyének előmozdítására. Orbán Viktor az ülésen azt mondta, biztosabban, hogy Donald Trump kezdeményezése egy jó lépés a megfelelő irányban. A washingtoni magyar nagykövetségen tartott sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy az ukrajnai háború kérdésével egyelőre nem fog foglalkozni a béketanács. A testület először a gázai rendezés ügyében tesz meghatározó lépéseket, és Gáza ügye után sem Ukrajna következik még.
2010 óta, mondjuk úgy, a keleti pályaudvar óta minden magyar pontosan tudja, hogy a Közel-Kelet nincs olyan messze, mint amilyennek a térkép alapján az látszik. Arról nem beszélve, hogy a Közel-Keletnek az egyik érintett állama az Izrael, ahol egyébként sok zsidó származású magyar találta meg a jövőjét, és ott élnek, mint hogy Magyarországon is erős a zsidó közösség, tehát még van egy speciális kötődésünk is ehhez a térséghez.
Orbán Viktor elmondta azt is, Magyarország nem tett pénzügyi felajánlást, ennek egyrészt a felfüggesztett uniós források azokai, másrészt pedig az országgyűlésnek ratifikálnia kell a csatlakozást ahhoz, hogy kötelezettséget tudjon vállalni. Mondta a magyar kormányfő, újságírói kérdésre pedig arról is beszélt, hogy nincs olyan terv, hogy a béketanács leváltsa az ENSZ-t, és erre az amerikai elnök is felhívta a figyelmet a beszédében, ugyanakkor Orbán Viktor szerint még akár ez is bekövetkezhet.
Az úgy van a politikában, hogy ahol a hatékonyság, ahol az erő, ahol az intézkedések, ahol a döntés, ahol az eredmény, oda csoportosulnak azok az országok, amelyek eredményt akarnak elérni, és ott hagyják üres kagylóhéként azokat a szervezeteket, amelyek amelyektől eredményt nem várhatnak.
Orbán Viktor a magyarországi országgyűlési választásokkal összefüggésben úgy fogalmazott, az lesz a kérdés, hogy ki tud biztonságot adni az embereknek. A kormányfő szerint nincsenek bizonytalan választók, az emberek tudják, mit akarnak, csak el kell őket érni. Kitért arra is, szerinte az nem dőlt még el, hogy jön át Donald Trump Budapestre, de valamilyen támogató gesztus még biztosan lesz.
A béketanács leginkább nyomást tud majd gyakorolni a Hamaszra a gázai övezetben kialakult helyzet rendezéséért, vélekedett a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetője. Szejfó Márt Szabó Gergő kérdezte.
A béketanácsnak strukturálisan három szintje van. Van maga a béketanács, ami ugyebár egy nemzetközi szervezet, amely magába foglal különböző országokat, amelyekkel Donald Trump jó kapcsolatot ápol, pontosabban amelyeknek a vezetőivel Donald Trump jó kapcsolatot ápol. Ez alatt van az úgynevezett gázai végrehajtó bizottság, ez egy nemzetközi csoport, amelyben Jared Kushner, Donald Trumpnak a veje, illetve az Ábrahám egyezményeknek a letárgyalója, Steve Witkoff, amerikai közelkeleti megbízott, Tony Blair, korábbi brit miniszterelnök, van, képviselteti magát továbbá Törökország, Katar, tehát olyan országok, amelyek ráhatással vannak az eseményekre, és adott esetben a Hamaszra is nyomást tudnak gyakorolni. Ez alatt van, ez a két szervezet alatt pedig a Nemzeti Bizottság Gáza adminisztrációjáért. Ez egy technokrata szervezet, amely arra hivatott, hogy végrehajtsa azokat az utasításokat, amiket kap a gázai végrehajtó bizottságtól, és ez helyi palesztin emberekből áll, részben gázaiakból, de nagyobb részt olyan ciszjordániakból, akik korábban a kormányzatban technokrataként voltak jelen, adott esetben másodvonalos politikusok, akik nincsenek benne különösebben a palesztin pártpolitikában, így azt remélik, hogy adott esetben elfogadhatóak lesznek a gázai lakosság számára is.
Gazdasági, politikai vagy katonai szempontból nagyobb kihívás a gázai övezetben békét teremteni, rendet teremteni?
Donald Trump pont 4 hónappal ezelőtt utasította a tűzszünetre a feleket, és most már a második fázisában vagyunk a rendezésnek. Ez a legkeményebb fázis, és a legtöbb vitatott pont itt van, hiszen itt kellene megtörténnie a Hamas lefegyverzésének, Izrael kivonulásának a gázai övezet azon 53%-áról, ahol még továbbra is jelen van az izraeli hadsereg, illetve meg kellene kezdődnie az újjáépítéseknek. Itt számos problémás elem van ebben az egész rendszerben. Az egyik legproblémásabb a Hamasznak a lefegyverzése. A Hamasz kénytelen kelletlen felkényszerül adni azon fegyverzetét, amivel Izraelre veszélyt tud jelenteni, tehát itt a rakétákra gondolhatunk elsősorban. A Hamasz azonban ragaszkodik a könnyű fegyverzetéhez, hiszen amennyiben ezt feladná, ki lenne szolgáltatva, és az ő támogató klánok, családok ki lennének szolgáltatva a gázai belső politikai ellenfeleiknek. Tehát itt e körül megy a tárgyalás, itt elsősorban az Egyesült Arab Emirátusok, Törökország, Katar, Egyiptom az, aki a Hamaszra nyomást tud gyakorolni, hiszen itt olyan országokról van szó, amelyeknek tényleges befolyásuk van. De ez még egyelőre nem biztos, nem látjuk, hogy lefegyverzés milyen ütemekben fog ez megtörténni egyáltalán. És akkor természetesen vannak egyéb problémás pontok is, ilyen például, hogy ki fogja fenntartani a rendet a gázai övezetben. Most a béketanácson több muszlim ország, így Indonézia, Marokkó, Albánia, Kazasztán és Koszovó beleegyeztek abba, hogy összesen küldenének 20 ezer rendfenntartó katonát a gázai övezetbe. Az ő felhatalmazásukra és feladatuk miben létére még várunk, hogy ezt megtudjuk, ezt egyelőre még nem közölték. Ami mellett pedig Jordánia és Egyiptom megkezdte a kiképzését a jövőbeli rendőröknek a gázai övezetben. 2000 fiatal palesztin már jelentkezett rendőri szolgálatra, de összesen 5000-re lenne szükség. Egyelőre még nem tolonganak, pedig a mostani gazdasági helyzetben nyilván ez egy jó bevételi forrás lehet a gázai palesztin fiataloknak, de mivel még nem történt meg a Hamasznak a lefegyverzése, és még nem látszik az, hogy a Hamasz milyen mértékben lesz jelen a gázai övezetben az elkövetkező időszakban, érthető, hogyha sokan félnek és nem mernek jelentkezni rendőri szolgálatra.
Mi vagy kik a gátjai leginkább a rendezésnek itt a gázai övezetben?
Számos bürokratikus akadálya van, de végső soron kijelenthetjük, hogy itt a Hamasznak a lefegyverzése és a Hamasznak a jelenléte az, ami a későbbiekben is még kihívásokat fog jelenteni. A Hamasz nem csak egy politikai szervezet, hanem egyben egy társadalmi szervezet is. A támogatói nem elsősorban személyek, hanem klánok, nagy családok. Ezekkel az emberekkel pedig szükségszerűen számolni kell a gázai övezetben. És ahhoz, hogy valamilyen módon békés lehessen az átmenet, azokat a nagy családokat, amelyek egészen a közel elmúltig támogatták a Hamaszt, abban kell érdekeltté tenni, hogy az átmenetet támogassák, ne pedig a terrorszervezetet a korábbi formájában. Ez azonban még komoly kihívásokkal jár, és ehhez nem elég a pénz, nem elég az erő, de informális egyezkedésekre és alkukra is szükség lesz.
Szeifo Omárt, a Migráció Kutatóintézet kutatási vezetőjét hallották.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Beindult a bűnbak keresés, miután 2 óra alatt összeomlottak a legutóbbi ukrán-orosz béketárgyalások. A volt ukrán államfő szerint Volodymyr Zelenszkij jelenlegi államfő nagy hibát követett el. Szvetnik Endre mondja a részleteket.
Egy nappal a padhelyzettel és mindössze 2 óra alatt lezárult legutóbbi amerikai-ukrán-orosz tárgyalási forduló után Ukrajnában Zelenszkij elnök tárgyalási taktikáját bírálták. Petro Poroshenko, volt ukrán államfő, az ellenzéki Európai Szolidaritás Párt vezetője a Politico című lapnak adott interjújában úgy fogalmazott. Zelenszkij többször hibázott. Kommentárja azonban arra utalt, hogy inkább utódjának akart odaszúrni, mint gyakorlati tanácsot adni a tárgyalások sikeréhez. Miközben a padhelyzet valódi oka a területi vita, Poroshenko azt sérelmezte, hogy Zelenszkij hagyta, hogy európai partnerei nélkül induljanak tárgyalások Moszkvával. Poroshenko úgy vélte, Zelenszkij nem érti sem Putyin orosz, sem Trump amerikai elnök gondolkodását. Ami furcsa megjegyzés annak tükrében, hogy Zelenszkijnek sikerült fenntartani a munkakapcsolatot az őt korábban nyilvánosan megalázó Trumppal, és annak nyomására ment bele a 3 oldalú tárgyalásokba. Poroshenko még azt a Washingtonban halottnak tartott és Moszkva által totálisan elutasított ötletet is felvetette, hogy az Egyesült Államoknak katonákat kéne vezényelnie Ukrajnába. A képhez hozzátartozik, hogy az is motiválhatta, Zelenszkij hatalomra kerülése után több mint 20 bűnügyi vizsgálat indult ellene. A genfi tanácskozásokon az oroszok és az ukránok közvetlenül is tárgyaltak. Ukrán források szerint technikai kérdésekben történt némi előrelépés. Ilyen például egy esetleges tűzszünet katonai végrehajtása, a csapatok szétválasztása, az ellenőrzési mechanizmusok és a megfigyelési rendszerek kialakítása. A Moszkva által követelt területfeladás ügyében viszont nem volt haladás, és ezért véleményük szerint minden más egyeztetés korlátozott jelentőségű. A nyugati média problémásnak tartotta, hogy az orosz delegációt ismét az úgymond nacionalista történészként apostrofált Vlagyimir Medinszkij vezette. Az oroszokat viszont Kirilo Budanov jelenléte irritálta. Budanov a korrupciós gyanúba keveredett Andrij Jermak távozása után lett az elnöki kabinet vezetője. Korábban viszont az ukrán katonai hírszerzés főnökeként egy sor sikeres Oroszország ellen végrehajtott szabotázs akciót és célzott gyilkosságot kapcsoltak a nevéhez. Egyes orosz médiumok azzal foglalták el magukat, hogy a Budanov kezén látott vörös vonal jelentését találgatták. A Newsmail című orosz portál például megszólította Andrej Dvorkin, úgynevezett ismert szekta szakértőt, aki azt állította, hogy Budanov az okkult praktikák híve lehet, megemlítve, hogy ő inkább terrorista, mint politikus, kreatívan továbbvitte a témát azzal, hogy úgymond a vezetők okkult hite tükröződik az ország sorsán. A látszólagos kudarc ellenére Genfben az ukránok és az oroszok megállapodtak, hogy folytatják a tárgyalásokat. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
A régóta húzódó nukleáris vita megoldásáért tárgyalt Genfben kedden az Egyesült Államok és Irán. A Reuters szerint kevés egyértelmű jel mutatkozik a kompromisszumra. A tárgyalásokról N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa nyilatkozott az Inforádiónak.
Mind a két oldal azt mondja, hogy hát most akkor körvonalazódott az, hogy merre is kell menni, és hogy mik is azok a kérdések, amelyek mentén valamelyes megegyezés körvonalazódhat, és most azzal váltak el, ugye nincs közvetlen érintkezés a két tárgyaló fél között, hanem külön helységben vannak, és közben ománi diplomaták segítenek, jönnek-mennek a két csoport között. Igazából 3 kérdés van, tehát a nukleáris kérdés az csak az egyik. Ez a nukleáris kérdés az, amiben Irán hajlandó tárgyalni, annál is inkább, mert azt mondja, hogy nekik nem lesznek, nem lehetnek, náluk tilosak a nukleáris fegyverek. Tehát erről ő tud tárgyalni. De Donald Trump és az amerikai adminisztráció még két fontos kérdést szeretne napirenden tartani. Egyébként Benjamin Netanyahu a múlt hétvégén Washingtonban pont ezt próbálta mondani az amerikai elnöknek, hogy de ezek is fontosak. Az egyik Irán rakétaképessége. Ugye Irán rendelkezik jelenleg a Közel-Keleten a legszámosabb rakétával, a legtöbb rakétával, és a másik pedig ez a bizonyos ellenállás frontjának nevezett laza, de létező kapcsolatrendszer, amivel Irán rendelkezik egészen Izrael közelében is, fizikai közelségében is. Az amerikai elképzelés az lenne, hogy na ezek a Trump elnök által meghúzott vörös vonalak, az irániak viszont a nukleáris kérdésre fókuszálnának, és talán az előző atomalkú megszületésekor is Obamának és Obama elnöknek az volt az elképzelése, hogy oké, nukleáris kérdésben megállapodunk, működünk, bizalmat építünk, és utána léphetünk tovább a többi kérdés felé. Most a nagy kérdés, Donald Trump már akkor is azt mondta, hogy nem, hanem komplex, átfogó megállapodás mindenről is. Nagy kérdés, hogy a tárgyalások mostani szakaszában mire tudnak eljutni. Két delegáció azzal vált el, ha lehet hinni a híreknek, hogy valamiféle szövegtervezetet a mostani megegyezett pontok, amiről nem tudjuk, hogy mik, mostani megegyezett, nyilván kicsi pontok alapján szövegtervezetet készít mind a két fél, és valamikor sor kerül egy újabb fordulóra.
Azt megszokhattuk már Donald Trumptól, hogy szeret nyomatékot adni a szavainak. Ezt jelzi az, hogy két hatalmas repülőgép hordozót is a térségbe vezényelt?
Egészen biztosan, csak az a probléma, és erről amerikai politikai körökben is, és hát nyilván akadémiai körökben is zajlik a vita, de éppen tegnap tettek közzé nyilatkozatokat, volt Donald Trump kormányzatában korábban védelmi miniszter helyettes, illetve hasonló magas rangú védelempolitikával foglalkozó politikusok részéről nyilatkozat, hogy nem szabad Iránt megtámadni, hiába a katonai erő, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a következmény. És hogy úgy menne bele az Egyesült Államok most egy háborúba, hogy fogalmunk sincs, hogy mi lehet ennek utána a kifutása a helyben. És az a nagy kérdés, ugye, hogy bele lehet-e menni egy újabb olyan helyzetbe az Egyesült Államoknak, ami hiába az Egyesült Államok úgy gondolja, hogy ez egy villámháború lesz, biztos, hogy nem lesz, hiszen Irán fel van készülve, hogy tavaly már volt egy 12 napos háború, fel van készülve, válaszcsapásokra több menetben is képes. Ott vannak a környezetben amerikai katonai bázisok. Valamelyik iráni azt találta mondani, lehet, hogy az iszlám gárdától valaki, hogy egy hadihajót is el lehet süllyeszteni. Tehát Irán is védekezik, narratíva mindkét oldalról megy egyfolytába. Ráadásul mindkét oldalról két irányú narratíva. Tárgyaljunk, legyen béke, el tudunk rettenteni, tudunk támadni, és az rettenetes lesz. Úgyhogy mindkét oldal ezzel a kettővel működik és operál.
Mindeközben a tárgyalások közben Irán ugye a forradalmi gárda hadgyakorlatára hivatkozva, de lezárta a Hormuzi szorost, ahol ugye átmegy a tankereknek, amik a világ olajját szállítják, annak az egyharmadát szállítják. Reagált az olajpiac is. Mi lehet ennek a hatása?
Ha én jól olvastam az iráni bejelentést, egy néhány órára zárták le a Hormuzi szorosnak egy részét hadgyakorlatok céljából. A hadgyakorlat nyilván megint csak elrettentés, és én szerintem azért az iszlám gárda, mert azt ugye el szokták felejteni, hogy az iráni állami, hivatalos állami fegyveres erőnek két szárnya van, a hagyományos hadsereg és az iszlám gárda, amely mára ugyanúgy a hivatalos szervezet állami erő része, és a Perzsa-öböl, mint tengeri terület, ez az iszlám gárda haditengerészetének a felügyelete alá tartozik, tehát ők zárják le átmenetileg. Én azt olvastam, hogy néhány óráról volt szó, és a Hormuzi szoros egy részéről volt szó. Nyilván mutatja azt, Irán többször fenyegetett már, nem mostanában, az elmúlt évtizedekben, azzal, hogy adott esetben lezárja a Hormuzi szoros, sose zárta le, és hát nem is valószínű, hiszen akkor a saját olaja se tud kimenni. A hagyományos hadseregnek a tengerészete az pedig ami kívül a Hormuzi szoroson, a világtengereken rendelkezik képességgel. Tehát egy munkamegosztás van, és ezért gondolom, hogy ezért az iszlám gárda szervezte ezt a katonai gyakorlatot. Egyébként tavaly is, meg az idén is, most február végén is lesz orosz-kínai-iráni tengerészeti hadgyakorlat, ez a Hormuzi szoroson kívül lesz az ománi öbölben.
Enrózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát, a Világgazdasági Intézet munkatársát hallották. Csütörtökön őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával. A királyi család tagja 12 órát töltött a rendőrségen. Az ügy részleteiről Ignát Márk beszélgetett Gálik Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével.
Mi történt? Mivel gyanúsítják a herceget?
Andrásnak voltak már ügyei az Epstein ügyek során, most pedig egy egészen új, nagyon súlyos vád került ellene elő. Itt most nem nagyon piszkos és mondhatni undorító nő ügyeiről volt szó, hanem a hivatali visszaélés bizonyos kormányzati dokumentumoknak a továbbítását feltételezi még 2011 környékén, ami azt jelenti, hogy bizalmas befektetési tájékoztatókat, belső jelentéseket adott át a vádak szerint. Afganisztáni befektetésekről van egyébként szó. 2011-ben ezeket átküldte a Epsteinnek, és ezeket az e-maileket találták meg, illetve hát most ugye, hogy az amerikaiak hozzák ki az egyre újabb és újabb dokumentumokat, most már nyilvánosság számára is egészen nyilvánvaló lett, hogy ezek megtörténtek. Lehet, hogy tudott erről már korábban is a brit rendőrség, de az eljárást azt most indította meg.
Milyen következményei lehetnek ennek az ügynek?
Ezt nagyon helyesen úgy kezeli, és ezt Károly király is nyilvánosságra hozta ugye tegnap, és nyilatkozatot adott ki, mint bármelyik brit állampolgár ellen büntető eljárás indulhat. Attól függ persze, hogy mi lesz ennek a minősítése, illetve hogy mi fog még kiderülni az elkövetkezendő napokban, hetekben, hiszen azért látjuk, hogy korábban a brit miniszterelnök körül is ugye kezdett omladozni az intézmény. Még kiderülhet bármi, de nagyon súlyos büntetés tételei lehetnek ennek is, hosszú börtönbüntetés, ugye egyes esetekben azt mondják, hogy akár életfogytiglant is lehet adni, de hát pontosan nem tudjuk ugye a részleteket még mindig.
Hogy reagál a királyi család?
Ugye a kármentesítés az már megtörtént, vagy elkezdődött sokkal korábban, hiszen ugye Andrást megfosztotta címeitől hónapokkal ezelőtt Károly, illetve nem vesz már részt nagyon régóta az udvarnak a különböző protokoláris rendezvényein, visszaadta azokat a szerepeket, amik ezzel összefüggésben voltak, és megpróbál elhatárolódni tőle, illetve azt mondani, hogy ez egy teljesen normális mederbe terelt büntető eljárás lehet majd, nem kap semmiféle mentességet, úgyhogy ez a kármentesítés ez már megindult, és próbálja elhatárolni magát.
Van-e, illetve hát milyen hatással van ez az eset a monarchia, illetve a királyi család megítélésére?
Hát úgy látszik, ugye, hogy természetesen nagyon rossz és nagyon negatív kontextusba helyezi, hiszen 1647 óta, első Károly óta nem volt olyan közeli brit trónörökös, vagy éppen ugye az uralkodási leszármazottak közötti ember, aki letartóztatás alatt állt volna, vagy büntetőügybe keveredett volna. Úgyhogy ez biztos a monarchiába vetett hitet, és biztonságot, és bizalmat azt rombolni fogja, és rombolta már eddig is. Itt az a kérdés, ugye, hogy mennyire tudja most a király leválasztani ezeket az ügyeket az intézményről, magáról a monarchia intézményéről. Sokan azt mondják, hogy példamutatóan kezeli ezt a szinte lehetetlen helyzetet.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.